Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves kollégáimat, volt és nem ismert hallgatókat, jelenlegi hallgatókat is, és tudom, hogy egy kicsit már fáradnak. Nem tudom megígérni, hogy ez egy könnyű út lesz a szocmunka elméleti kérdéseiben, de azért megpróbálom vidámmá tenni, mert igaziból akiről szeretnék beszélni majd a végén, ha eljutok oda, egy nagyon vidám fickó volt, és talán ezt a hangulatát sikerült átadni. Azért hadd kezdjem avval, gratulálok az egyetemnek, kollégáknak, a két jelenlévő kiváló tanszékvezető kollégának, és a hallgatóknak, akik végül is az egész képzést átélték, tovább viszik és értékelik, és hát az egész ezért van, mert voltak és vannak, és lesznek hallgatók, és ez csodálatos. 20 év azért az már sok, úgyhogy a képzés meg fog maradni. Ez a nagyon komoly téma, amit hát nehéz egyébként az előző fantasztikus előadás után folytatni, mert ez a szociális munkának egy olyan elméleti elméleti kérdése, ami életemben először adok elő, eszembe jutott, hogy milyen érdekes lehet. Tehát szenvedtem vele az elmúlt hetekben, éjszaka befejeztem, hát nem tudom, mi lesz. Úgyhogy most a hallgatók láthatják, amikor a tanár izgul, egyformák vagyunk, esendő emberek. Tehát azon gondolkoztam, hogy egy a szociális munka egészét áttekinteni egy ilyen elmélettörténeti keletben, és megpróbálni, megnézni, hogy mi az állandó és mi a változó a szociális munkában. Három fogalom köré, a probléma, a dilemma és a posztmodern kontextusában. Azt remélve, hogy segítséget adnak ezek a fogalmak a szociális munka elemzéséhez. Már most mondanám, hogy jelen vannak kollégák, akik a szocmunka történetét tanítják. Nem kell izgulni, nem egy történeti előadás lesz, de kénytelen vagyok visszanyúlni a történelem bizonyos lépéseihez, hogy el tudjak érni a mához, amiről igazán szeretnék beszélni. Igen, hát ezt akartam mondani, hogy nem jön egy részletes fejlődéstörténeti értekezés. Viszont miután mindig küszködünk avval, hogy mi is a szociális munka, biztos hallgatók talán itt is eltén mindenképpen, úgy évről évre csinálnak olyan kutatást, hogy elmennek az utcán és megkérdezik, hogy és tessék mondani, mi a szociális munka. És hát nagyon sokszor leharvasztó a válasz, nem tudják, vagy azt mondják, hogy föl kell mosni a padlót, vagy olyan segítő, önkéntes. Szóval nem terjed el, és én meg szeretném védeni ezt, nem terjed el, mert egy, azt tudja, akivel már dolgozott szociális munkás, ő tudja, és általában jó a véleménye. Illetve nem terjed el, mert nehéz meghatározni, bonyolult egy szakma. Ugye, és ha föltételezem, hogy én állítom, hogy van posztmodern szociális munka, akkor van nem posztmodern szociális munka felfogás is. Ezért kell egy nagyon picit történetileg átszaladni rajta. Sokan próbálták megmondani, mi az állandó a szociális munkában. Ugye, hogyha szakmákat gondolunk, akkor például egy tanár. Mi a tanárság? Hát tanítja a hallgatókat, valami tudásátadás. Ki az orvos? Betegséggel foglalkozik, jó esetben gyógyít, nem jó esetben kevésbé, de mindesetre tudjuk. Mi a jogász? Ugye jogi problémákkal foglalkozik. Mi a szociális munkás? Érdekes ezeket a korai definíciókat megnézni, hihetetlen sokféle definíciója volt. Végül is valamikor az 50-es években, itt csak utalok, tanultátok a Helen Perlman, aki azt mondja, hát a probléma az, ami egy általános, átfogó, központi gondolat, hiszen erről szól a szociális munka, az élet problémáival, azoknak megértésével és megoldással kapcsolatos. Ez nagyon jó javaslat volt, megismert a szociális munkában, és csak idehozom a legújabb definíciót, ami azt hiszem, hogy igazolja azt, amit állítok. Ugye 2014-ben fogadták el ezt a nemzetközi definíciót, ennek első mondata így szól, ugye szociális munka olyan gyakorlatalapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, társadalom összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. Ugye ebben a mondatban, ami 100 éves fejlődésnek a vége természetesen, már messze több, hogy a szociális munkás foglalkozik mondjuk a szegényekkel. A benne lévő, hogy az első mondat az egyenlőtlenségről, az elidegenedésről, a kiszolgáltatottságról szól, mint problémákat említi egyéni és társadalmi szinten. A második mondat így szól, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. Aranybánya annak, aki problémát akar benne találni. Ugye a rasszizmusról, a jogegyenlőtlenségről, a diszkrimináció problémájáról szól ez a második mondat, az ellene való küzdelemről. És végül a harmadik tartalmi mondat, hogyan is kell ezzel szembenézni humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívására és előmozdítsa a jól létet. Csupa-csupa olyan tudomány, amit ti is tanultok, lehet látni, hogy mi a háttere a tantervnek, hogy miért tanultok a pszichológiától a szociológiáig, közgazdaságtant, jogot, mert hiszen ezeket a nagy életproblémákat kell megérteni, megváltoztatni. Ehhez még hozzáteszi a nemzetközi definíció, ugyanakkor vannak helyi sajátosságok, ezeket érdemes beemelni a képzésbe, azt gondolom, például az első két előadás erről szólt, a zsidó hagyományoknak a beemelése a képzésbe, de ez nagyon fontos, nem lehet ellentétes az előzőkkel, és ez természetesen a mi esetünkben megvalósul, ez a 2014-es definíciónak a részletei. Nos, ugye a problémák persze mindig velünk voltak. Nem a szociális munka találta ki, és nem csak azóta vannak problémák, sőt, nagy meglepetés, ugye akkor is túléltük a problémákat, amikor nem volt szociális munka. Itt megint nem a képzés részletei, csak úgy szaladjunk végig, hogy mi minden volt, hogy hogyan tudunk élni, amikor nem volt szociális munka, és hát persze ma is az emberek 95%-a megoldja a problémáit, anélkül, hogy szociális munkással kellene működni együtt. Ugye először is nagyon fontos az egyének megküzdési képessége, a személyisége, adott esetben a hite azoknak, akiknek mondjuk például akik hívő emberek, de hit nélkül is nagyon fontos a megküzdési képesség, a személyiség ereje, problémamegoldó képessége. Na, itt nagyon örültem az előttem szóló előadóknak, ugye az értékrendek, szokások, normák, hagyományok hihetetlen megtartó erővel rendelkeznek, és problémák esetében adtak megoldási javaslatokat. Csak régi zsidó hagyomány, mondjuk egyet, vagy hagy hozzak ide, hogy ha valaki meghalt például egy háborúban, vagy valami balesetben, akkor a nem házas fiú testvére elvette az özvegyet feleségül. Ugye ezt ma úgy mondanánk, hogy szociálpolitika, özvegyi nyugdíj, vagy valami hasonló. Tehát mindenképpen volt egy hagyomány, egy értékrend, ami probléma megoldásra alakult ki. Azután természetesen hát a legnagyobb, amivel minden nap élünk, a barátok, családok, közösségek, informális támogató rendszer. Nem is gondolunk bele, de hogy figyelj, elfogyott a pénzem, nem adnál kölcsön egy százas, vagy elfogyott a kenyerem, vagy nem vigyáznál a gyerekemre, amíg beteg. Tehát a csererendszerek átható rendszere a mindennapokban a legnagyobb föntartó erre, az ajándékok, az odafordulás egymáshoz. Éjszaka, telefonok, figyelj, bajban vagyok, nem bánod, ha beszélünk egy kicsit. Tehát az emberi hálózatok, kapcsolatoknak a rendszere iszonyatosan fontos. Aztán civil önsegítő rendszerek. Már a görögöknél is volt alapítvány. Tudjuk, ez le van írva. Vagy később azok a biztosítási kezdeményezések, tudjátok, tanultátok, ezt most nem tanítom, csak utalok rá, mint a bányász biztosítóláda, meg különféle szakmáknak az ilyen önsegítő rendszere, amiből aztán persze lett a társadalombiztosítás Németországban. Aztán nagyon fontos természetesen az egyházak közösségszervező tevékenységei, szolgáltatásai, minden egyháznak, így a mi egyházunknak is, hát nagyon sok, közel 20 olyan szolgáltatása van, ami a legnagyobb bánattól, mondjuk a halál, a legnagyobb örömig, a születés és a felnövekvés különféle pontjain az emberek rendelkezésére áll. És talán végül, ja igen, ez még fontos, az állami támogatás mindig is volt, csak rendszertelen. A rómaiaknak is volt, földet adtak, búzát adtak, ugye csak 1601-től van szociálpolitika, állami szociálpolitika, de azelőtt is mindig volt. És végül magaknak a társadalmaknak ilyen beágyazottsági feladataik voltak, mondjuk a feudalizmusnál. A földes úrnak dolga volt, hogy az ott élő, falvakban élő jobbágyoknak valamiféle biztonságot nyújtson. De ilyen ide tartozhat például a jó gyáros, ugye Owen és többiek, a nagy kísérletek, olyan gyárokat építettek, aminek volt sportstadionjai, mondjuk a Tungsramra kimegyünk, a teniszpályák, a Tungsram uszoda, az mind a Wolfram gyárnak, vagy Wolfner, bocsánat, a jó gyáros, példaképe a Wolfner gyáros gondolata volt, vagy pedig a lakótelepek, amik a gyárak köré épültek. De ilyen a szövetkezetek is, szövetkezetek megjelenése, ami a tőkés rendszeren belüli lehetőség, hogy az emberek összefogjanak. Ja, ez csak egy kis technikai malőr. Na jó, de hogyha voltak ezek a problémamegoldó, nagyszámú problémamegoldó rendszerek, akkor miért kellett a szocmunka? Hát megint csak utalok a tudatra, ugye eljön egy olyan pillanat körülbelül az 1850-es időben, amikor a kapitalizmusnak egy olyan pillanata történik, amikor elsősorban a legfejlettebb országokban, Németország, Anglia, amikor a források nem elegendők a problémák megoldására. Tehát olyan hatalmas, gyors az iparosítás, aminek a következménye válság, szegénység, nyomor, óriási társadalmi egyenlőtlenségek, hogy mindaz, amit az előbb láttunk, nem tudja a problémákat kezelni. Ezt irodalomban is ismerjük. Dickens könyvei, vagy a Jack Londonnak a Vaspata, hát borzasztó leírások arra, hogy 16-18 órát dolgoznak gyerekek iszonyatos körülmények között, és egyszerűen nem képesek szembenézni ezzel a sok problémával, tehát nem ismer, és hát nyilvánvalóan valóban ott van a forradalomtól való félelem, ami tudjuk 1850-es években, ekkor már elindul egy reformmozgalom a szociáldemokrácia irányába, de a marxizmus, a forradalmi gondolat, hogy a kapitalizmus problémáit egyszerűen radikálisan meg kell szüntetni. És ne felejtsük el, 1871-ben már van egy kommün. Nyugat-Európában megtörténik az első forradalom, tehát valóságos ez a félelem, ami jót tett egyébként a szociálpolitikának. Na most a következő nagy probléma, hogy meg elfogadtuk, hogy a probléma az egy központi gondolat, de egy kicsit olyan viccesnek szánt módon azt mondom, hogy de a probléma is maga egy probléma, mert nem mindenkinek ugyanaz a probléma. Ma is csak egy nagyon egyszerű példát mondok. Indiában 100 millió ember az utcán alszik. Nem probléma a hajléktalanság. Hát részben a meleg miatt, de részben a társadalmi szokás, a régi kasztrendszer. Magyarországon hatalmas vitákat folytatunk, hogy a hajléktalansággal. A probléma ezek szerint egy értékkel telített társadalmi konstrukció. Nem magától értetődik az, hogy mi a probléma. Csak utalok, nyugi, nem történeti előadás. De nem tudom megkerülni, hogy az első igazán szocmunkát, amit annak tekintünk, ez a Charity Organization Society, 1869, nem véletlen, ugye ez reflexi az 1850 körüli válságra, amiről beszéltem. Itt a probléma az egyénben van, őt kell változtatni. Ezért is hívja a Pritchard és a Taylor a könyvükben, amit ismer mindenki, gondolom, Reform és Forradalom cím alapkönyv, morális etikai iskolának, mert a probléma az, hogy ők nem elég morális emberek, lusták, nem dolgoznak, Őket kell megváltoztatni. Tehát a probléma az egyénben van. Hasonló a Freudra, Freud gondolatra rendszerét felhasználó pszichopatológiai iskola, ami úgy gondolja, hogy a szociális munkásoknak meg kell tanulniuk analízist csinálni, és a beteg emberekkel, tehát akik gyerekkorban sérült és szenvedtek, ki kell hozniuk ebből a gyerekkori sérülésből, és akkor képesek lesznek az egyébként tökéletes társadalmi konstrukcióban dolgozni. Tehát a társadalomban nincs baj, az egyénnel van baj. A probléma az egyénben van. A második nagy módszertani találmány, ugye a Settlement, 77-ben, részben a charity-re való kritikus reakció értelmében azt mondja ez a gondolat, hogy nem, a probléma nem az egyénben van, egyénben is lehet természetesen, de a struktúrában is, és tehát mind a kettőben soha nem tudjuk az arányt, hogy 1 és 99 vagy 50-50, de mind a kettővel foglalkozni kell, ezért hívja ez a Pritchard Taylor könyv pszichoszociális iskolánk, és ezt gondolom ráismertetek, magyarországi szociális munkásképzés a pszichoszociális irányzatot vette át, ezt gondoljuk, ezért tanultok, megint csak mondom, pszichológiától társadalmi történeti, társadalmi szociológiáig ilyen tárgyakat. És végül már akkor is volt, de igazán iskolában csak a 20. században alakult, ez a radikális iskola, amelyik tulajdonképpen a forradalmi gondolatnak a szociális munkában való megjelenése, a struktúrát kell alapvetően átállítani, ez egy kicsit olyan, amire Feri utalt a Székely Bélával kapcsolatban, hogy az egész szexualitás, ember probléma társadalmi összefüggésekben értelmezhető. Gyakorlati szinten is meg lehet nézni, gondoltam, hogy megidézem Mary Richmondot, hogyan dolgozott. Nagyon röviden mondanám, hogy dolgozott Mary Richmond. Ugye megírta a szociális diagnózisban, 1917-ben jelent meg a könyve. Úgy dolgozott, hogy kellett egy környezettanulmányt végezni, és meg kellett találni a probléma gyökerét az egyénben. Elválasztani az érdemes szegényt az érdemtelen szegénytől. Ez volt Mary Richmondnak a működésmódja. Hogyan dolgozott, és Freud, hát ugye ezt tudjuk, hogy dolgozott Sigmund Freud és követői, pszichoanalízis és az egyénben lévő bajokat, fájdalmakat megváltoztatva életképessé váltak az emberek. Természetesen ezek nem rossz dolgok, nem olyan szempontból elemzem ezt, csak a szociális munka szempontjából, hogy az egyénben keresték a hibát. Jane Addams, ugye a másik nagy név, a Settlement Amerikában való elterjesztése köszönhető neki, ő pedig úgy dolgozott, hogy a közösségi munka szempontjaiból csoportmunka volt, amiben tanultak az emberek, így a ma úgy mondanák, hogy képessé, tevés volt a központi cél, a közösségi munkában közös döntés gyakoroltak, a szövetség az értelmiség és a kliensek között megtörténik, hiszen így kezdődik a Settlement, hogy a szociológusok letelepednek a szegény telep közepén és adják a tudásukat. Nagyon fontos volt a kutatás, ami a társadalmi igazság feltárását szolgálta, és ezeket az adatokat a munkájuk során felhasználták. Végül hogy dolgozhatott Péter Leonard? Nem tudom, az ő neve ismerte. Ő a radikális szociális munkának volt egy nagyon ismert alkotója. Az ő munkájukban a forradalom nem azt jelentette, hogy most az utcára kell menni és forradalmat csinálni, a szociális munkában kell forradalmi módon dolgozni, tehát feszíteni kell a konfliktusokat. Rendszerelméleti módon dolgoztak, ellenrendszereket próbáltak a bajban lévő emberek és gyerekek körül fölépíteni. Például a családban azt mondták, hogy vered a gyereked, akkor a gyerek köré egy ellenrendszert alakítok a verő apa ellen. Nagyon érdekes ebbe, ha lenne időnk, ebbe például érdemes volna belemenni. Közösségszervezés, radikális munka, és átvették a Freire-nek a nagy felfedezését, ugye a tudatosítás a 60-as években Dél-Amerikában, amikor a társadalmi ellentmondások tudatosítása zajlik, és a közösségi munkában erről van szó. Végig beszélték, hogy hogy is vannak azok a társadalmi összefüggések, amiért ezek az emberek bajban vannak. Tehát egy állandó tudatosítás zajlott. Na most nem elég a szociális munkának, hogy a problémát nem tudjuk definiálni egyértelműen, de a másik közös, a szakma egészén átíveli a dilemmák rendszere. Ismerjük, ugye ebben most már nem megyek bele, csak idehozom, mert hogy nagyon fontos, legalább ez a négy, mindegyiknél minden szociális munkás tudja, hogy naponta szembenéz ezekkel a dilemmákkal, beavatkozzak vagy ne, hogyan értékeljem, miközben tudom, hogy én magam, aki része vagyok a munkának, nem vagyok objektív, nekem is megvannak a saját értékeim, persze van etikai kódex, de mégis nem tudom magamat teljesen figyelmen kívül hagyni. Aztán a kontrollautonómia dilemma abszolút mindennapi probléma a szociális munka keretében, elkötelezettség dilemma, amikor el kell dönteni a dilemma versengő lojalitásának a keretében, hogy a törvény, hogyan hozzam össze a törvényt, adott esetben az intézményt, a kliens érdekét és a saját véleményemet. Tehát ezeket a dilemmákat nagyon jól ismerjük. Ugye, ha a probléma sem biztos, a dilemmákkal is nehezen értelmezhetek, hol az igazság akkor? Micsoda egy szakmánk van? Ettől állandóan kicsit szorongunk. Hát itt az igazság, nem tudom mennyire lehet olvasni. Ezt a csodálatos képet a Lauder iskola idei naptárában találtam. Lehet olvasni egyébként? Oké. Ezt egy hetedikes kislány rajzolta, és nagyon csodálatos a rajz is, és nagyon gyönyörű, amit írt. De gyorsan átfelolvasom, hogy emet szó igazság. Minden betűje szilárdan áll a lábán, gyönyörű, nem? Ellentétben a hazugsággal, ami billeg, ott van a szövegben, van a billegő hazugság, mert minden betűje csak egy-egy ponton támaszkodik. A hagyomány szerint a gólem egy agyagból készült emberi alak, ő azt írja, hogy az első robot, milyen gyönyörű, akkor kelt életre, ha a szájába helyezték, vagy a homlokára írták ezt a szót. Leállítani pedig csak úgy lehetett, ha az első betűt, az alefet kikaparták. Az így maradt met szó jelentése halott. Ha elveszel az igazságból, akár csak egy kis részletet is, az az egészet megváltoztatja. Milyen büszkék lehetnek a szülők, ilyen hetedikes gyerek. Csodálatos. És akkor még ír egy másik részt is, röviden mondanám, ami itt továbbment. Az igazság azt mondja, hogy van-e megkérdőjelezhetetlen abszolút igazság? Mivel a világot mindenki a saját nézőpontja szerint ítéli meg, így a legtöbb ember szemében az igazság relatív. És másodszor fölteszi a kérdést, minden esetben tudnunk, ismernünk vagy ismertetnünk kell-e az igazságot? Számomra erre adnak választ Rőrik Gézának, az Oscar Díjas Salfia szereplőnek a szavai. Az igazság dolga az, hogy igazság legyen, és nem az, hogy igaz. Hát erről az egy mondatról estig tudnánk beszélgetni. Nagyon mély, nagyon érdekes, nagyon eredeti gondolat, amit leírt. Mindenesetre én nagyon megörültem ennek a amit találtam véletlenül, és tulajdonképpen most kezdődik az előadás, igaziból, sietek. Ugyanis, ha semmi nem igaz, akkor hogy is van? Mármint nem minden igaz, csak nem úgy igaz, nem olyan egyértelműen igaz. Úgyhogy próbáltam utána nézni, elméleti keretben, hogy hogy is van ez. És akkor így jött ez az ötlet, hogy a posztmodern, mint az igazság dilemma feloldásának a kísérlete, ezt próbálom most először életemben bemutatni, aztán jöhetnek a rohadt paradicsomok. Először ugye értelmezések, hogy mit is értünk rajta. Ugye a posztmodern nyilvánvalóan, ha van posztmodern, akkor van modern is. Nem teljesen egyértelmű. Én körülbelül ezt szedtem össze, hogy a modernitás a nagyjából általában úgy szokták értelmezni, hogy a francia forradalom utáni időszak. Tehát a 18. századi felvilágosodás, amiben a központi gondolat, a felismerés, hogy a tudás, És azon alapuló univerzális igazság létezik. Tehát van egy központi igazság, csak azt nagyon keresni kell, de megközelíthető, sőt megismerhető. Megismerhető empirikus vizsgálatokkal, ugye ahogy Descartes mondta, gondolkodom, tehát vagyok, és a francia forradalomnak van is egy ilyen képe, ami eléggé ismert, hogy a templom a tudás temploma lesz. Tehát a hit, a babona, most nem menjünk bele, hogy most ez mennyire a vallással kapcsolatban, ez nyilván másképp gondoljuk, de a forradalomnak a hevületében a tudás temploma, ez volt a központi gondolat. Tehát ez a modernitás alapeszméje. És akkor jön a posztmodern, ami nagyjából azt értjük, hogy a modernizmus utáni korszak, nyilván posztmodern, ami nem úgy lett, hogy na akkor mától mi posztmodernek vagyunk, vagy találjuk ki mi az, sokféle gyökérre utal vissza a posztmodern irodalom. Freud, Nietzsche, Heidegger neve mindig megjelenik ebben a felsorolásban, elemzésben. Nagyjából az 1960-as évektől használatos maga a posztmodern gondolat. Itt Foucault, Derrida, Kundera neve. Kundera, ugye nem filozófus, hanem a posztmodern író. És a lényege ennek a posztmodernista gondolatnak, hogy megkérdőjelezi azt az egységes, abszolút érvényű világmagyarázó elvet, ami a modernista vagy modernitás alapkoncepciója volt. Az az új ajánlata az emberiségnek, hogy a világ többértelmű, heterogén és önellentmondásos, vagyis több igazság létezik. Ennyiben egy picit más, mint amit a kislány írt, ugye ott az igazság relativitását mondta, itt viszont mindegyik igazság a maga rendszerében elfogadható és abszolút, de nem az egészre abszolút, hanem egyfajta nagyobb szabadságot ajánl a gondolkodóknak. Nos, akkor itt jönne az az ember, akiről szeretnék beszélni, aki egy olyan gondolatrendszert alakított ki, ami úgy gondolom, hogy elméleti szinten felhasználható a szociális munka dilemmáira, mint egy posztmodern gondolkodó, és ilyen értelemben használom a posztmodern szociális munkát. Ez a Mihail Bakhtin Magyarországon egyébként ismert, de nem a szociális munkában, hanem az irodalomban, a filozófiában. Természetesen hát orosz származású, 1895 és 1975 között élt. Érdekes módon, hogy így két ilyen történeti előadást hallgattok. Nagyon érdekes volt nekem a Székely Bélát hallgatni, hogy tulajdonképpen kortársak voltak, sok mindenben ugyanazokkal a bajokkal és nehézségekkel néztek szembe. Ugyanis látjátok, 1995-ben született egy arisztokrata családban, jómódú család, nagyon tehetséges, kitüntetéssel végzi a gimnáziumot, de nem sokára, ugye kitör a forradalom 1917-ben, átkerül fiatal felnőttként az új Szovjetunióba, szovjetuni életében, ő nem emigrált, viszont egész gondolkodás módját azt hiszem, hogy a sztalinizmus nagyon meghatározta. Mindaz, amit a posztmodernről írt, szerintem a sztalinizmusnak a tagadása, kritizálása, csak ilyen ideológiai módon, tehát nem egyenesben, mert amikor ez elkezdte, akkor 1928-ban rögtön lágerbe akarták küldeni, amit aztán valahogy megúszott, és csak Szibériába kellett néhány évet eltöltenie. De végül is ő megúszta a sztalinizmus rettenetét, túléli, és 1975-ben már egy bizonyos fokig, egy békésebb világban nagyon elismert, nagyon híres, jó nevű irodalmárként él. Ezek a könyvek egyébként Magyarországon elérhetők, ez a Dostojevszki poetikája, a Rablé és a Beszéd és Valóság, de több cikke is a 70-es években már a valóságban elérhetők. Nem vettük észre, hogy milyen fontos elméleti kapaszkodót jelenthet Bakhtin nekünk. És tulajdonképpen most szeretnék, ha néhány percem van, bemutatni nagyon röviden Bakhtint. Remélem, ezután rohantok és elolvastok mindent, amit lehet, mert hihetetlen érdekes. És két fogalma van a Bakhtinnak, amit nagyon jól lehet használni a szocmunka értelmezéséhez, és egy kicsit föllélegezni, hogy fú, ez a sok minden, hogy dilemma, meg probléma, az nem baj, hanem éppen az a normális. Erről szól az első fogalma, a dialógus. Olvasnék néhány idézetet, azt hiszem, ha őt olvasom, az sokkal jobb, mint hogyha én elmondom a saját szavaimmal. Illetve fölhasználok egy nagyon jó cikket, ami a irodalmi jegyzékben benne van, ami Bakhtin megvilágítja. Az 1950-es évektől ez egy Belgrade nevű szerzőnek a megjegyzése Bakhtinról. Az 1950-es évektől a spontaneitás és improvizáció artisztikus kultúrájából kifejlődő intellektuális diskurzus a posztmodern kihívást intézett a modern bizonyossága és a dihotómiái ellen. Tehát ez az, amit kezdtem mondani. A posztmodern a sokféleséget, az eltéréseket, a véletlenszerűséget, a töredezettséget ünnepli, szakít a korábbiakkal, és vidáman tovább tudomásul veszi, hogy folyamatos befejezetlenségben, valamint állandóan megoldatlan helyzetekben élünk. A posztmodern a radikális pluralizmus, a sokféle tudás és igazság mellett érvel. Nagyon fontos mondat jön. A tudomány többé már nem az igazság megismerésének egyetlen érvényes útja. Ugye szeretném mondani, hogy nem a tudomány ellen akarok beszélni, nagyon fontos útja, csak nem az egyetlen útja, hanem egy a sok történet közül, amit önmagunkról, a világról és a valóságról elmondunk. Egy következő nagyon szép mondat. A tudatosság, és itt most már a dialógusról. A tudatosság dialógikus természetű. Maga az emberi lét is dialógikus. Az emberi élet egyetlen adekvát verbális kifejezési formája a nyitott végű dialógus. Az élet természete, milyen jól szólok, alapvetően dialógikus. Élni azt jelenti, hogy dialógusban részt venni, kérdéseket feltenni, odafigyelni, reagálni, egyetérteni, és így tovább. Ebben a dialógusban az ember egész élete során teljes lényével vesz részt, szemével, szájával, kezével, lelkével, egész testével és cselekedeteivel. Teljes valójával részes a diskurzusban, és ezt a diskurzust alkotja, ez a diskurzus alkotja az emberi élet szövetét, a világ szimpóziumot. Gyönyörűen ír, ez a Dostojevszki könyvből származik. Tovább a dialógusról. A dialógusnak soha sincs vége, nincs utolsó szó, nincs kizárólagos interpretáció, egy adott kód, illetve egyetlen világszemlélet, és nincs végső igazság. Hát, ha belegondolunk a szocmunkában, folyamatosan ezzel találkozunk, csodálatos, olyan boldoggá tett ez, ennek a szövegnek az olvasása, fölszabadít a szorongás alól. Azután, a kliensek számára a szociális munkással történő dialógusban való részvétel megerősítő és az önrendelkezés segítő folyamat lehet, melyet minden bizonnyal befolyásol, ahogy a szociális munkás meghallgatja a kliensét, illetve ahogy reagál. Persze tudjuk, természetesen ez a kliensekkel való folyamatos kommunikáció. Azután minden szó azért hangzik el, hogy válasz jöjjön rá, és nem menekülhetünk attól a mélységes hatástól, amit a válasszal kiváltunk. A megértés csak a válasz során valósul meg. A megértés és a válasz összeolvad, és kölcsönösen feltételezik egymást. Azt hiszem, hogy a Kackati valami ilyesmit tanít a narratív szociális munkájával, a folyamatos oda-vissza beszélgetés, amiben megnyílunk egymás felé, és kíváncsiak vagyunk egymásra, és mi is változunk, és tanulunk, és nem a nagy igazságot képviseljük, hanem reflektálunk. Ezt hívják reflexív szociális munkának, úgy egyébként. Ugye, és itt a felhasználás, ami ebben a cikkben van, az Irving Young cikkében. A kliens megerősítése azzal kezdődik, hogy dialogikus teret hozunk létre. Olyan teret, melyben lehetőségek fogalmazódhatnak meg, kölcsönös érdeklődés alakulhat ki, tisztelettel teli és válaszra kész meghallgatás, igazi dialógus jöhet létre és folytatódhat. Hát nagyon gyönyörű. Még hogy egy picit fokozzam az ájultságot, legalábbis az enyémet. Azt mondja az elemzés, a cikkben egy további elemzés, és itt már a szociális munkában való felhasználásról is van szó. A közösségi munkában párhuzamot vontak a bakhtini értelemben vett dialógus és a résztvevő akciókutatás között. Ez egy Hajdukovszki Ahmed nevű szerzőnek a cikkéből való. Az ilyen kutatás előfeltétele a dialógikus kommunikáció. Előnyben részesíti a populáris tudást és a kulturális sokféleséget. Bakhtin könyvében végig ösztönzi a különbségek nyelvi megjelenésének a feltérképezését. A dialógikus jelleg a részvevői akciókutatás lényegi sajátossága, mivel központi értékei közé tartozik a társadalmi igazságosság, az elnyomás megszüntetése, az egyenlőség és célja a közösségi élet fejlesztése. A dialógikus jelleg és a részvevői akciókutatás összekapcsolása az elnyomott körülmények között élő egyének és közösségek megerősítéséhez járul hozzá, mivel elősegíti a tudatosság növekedését, az átalakulást és a társadalmi változást. Már nincs sok. Az igazság, újabb nagyon szép idézet, ez is Bakhtintól, a Dosztojevszkijből, az igazság nem az egyén fejében születik, és nem is ott található. Az emberek között születik, írja Bakhtin, mikor dialógikus interakciói folyamatában közösen keresik az igazságot. Hát ez abszolút a szociális munka visszaigazolása, amit mi erről amúgy gondolunk. És talán még egyet ehhez a dialógushoz. Mivel a bakhtini polifónia, ugye így hívják, a dialógikus kapcsolatokban megvalósuló folyamatot hangsúlyozza inkább, mint bármilyen lezárást vagy véglegesítést, kreatív elemet tartalmaz, ami gyakran okoz meglepetést. A dialógus és a különbözőség befejezhetetlen. Nincs utolsó szó, nincs egy interpretáció, nincs egyedüli harmonikus világlátás, nincs végső igazság, ehelyett minden jelentős és fontos érték finom megkülönböztetéseken és alkukon alapuló emberi kommunikáció során jön létre. Ha belegondolunk, ezt nagyon megerősíti a szocmunka, és áttérek az utolsó fogalomra, ami egy gyönyörű gondolat, Bakhtintól a karnevál. Ezt valódi karneválnak is lehet gondolni, tehát azok a társadalmilag elfogadott bulik, mondjuk, mint a busójárás, vagy a februári nagy táncbulik, amikor valahogy kiszabadulunk a szokások alól, olyat is lehet, amit máskor nem. Utcán például lehet pezsgővel menni és iszogatni, amiért máskor ránk szólnának, vagy a szilveszteri utcabálok. Tehát a karnevál egy nagyon fontos társadalmi jelenség, de Bakhtin ezt metaforaként is használja. Ezt idézném nagyon szép egy Gardiner nevű szerzőtől. Egy másik metaforikus szinten a karnevál Bakhtin terminológiájában bármi is legyen, egy olyan alternatív társas tér, ahol a szabadság, a bőség, az egyenlőség, a teljesség és megváltás utopisztikus ígérete. Tehát ahol megszűnnek azok a társadalmi határok, hierarchiák, amik talán az előző napon még ott voltak, itt az emberek szabadon összetalálkoznak, és letegezik egymást nyakába borulnak, és adott esetben, amit Zoli mondtál, az egyszerű pásztorból lesz az adott közösségben a vezető. Lehet, hogy csak arra napra, de minden esetre átélheti. Még egy nagyon szép idézet. Emerson azt írja, hogy a karnevál azt a lehetőséget, azt a kétségtelenül átalakulással járó pillanatot jelöli, amikor a self, a világ aktív részvevőjének érzi magát, azt a pillanatot, mikor nem érzi többé reménytelennek magát. A Rabelais világában ezt a momentumot Bakhtin gyönyörű ez is. A nevetés győzelmének nevezi. Győzelem mindazzal az elnyomással és szégyennel szemben, ami minden felszentelt és tiltott dologgal kapcsolatos. A nevetés nem külsődleges, hanem belső formája az igazságnak. Hát gyönyörű, gyönyörű gondolatok. Még egy-kettő van, aztán tényleg befejezem. A karnevál az a hely, írja Bakhtin, 2 perc Judit, ha nem haragszol, de ez annyira gyönyörű, ez karnevál most, vegyük úgy, ahol az emberek közötti kapcsolatok új formáit lehet kimunkálni, melyek ellentétesek a nem karneváli élet erősen hierarchikus társadalmi kapcsolataival szemben. Vagyis a karnevál a képességtevés alapvető formája. És az utolsó idézet, ez egy jövőbe vetíthető gondolat. Egy híres passzusban pedig azt írja Bakhtin. A karnevál egy nagy felvonulás rivaldafény nélkül, valamint a szereplők és a nézők elkülönítése nélkül. A karnevál során mindenki aktív résztvevő, mindenki részese a karneválnak, a résztvevők benne élnek, az élet a feje tetejére áll, felfordul a világ. És ebben az értelemben kapcsolódik össze a karnevál, a társadalmi akció, a társadalmi igazság, a társadalmi tiltakozás. Egy híres színház, ezt ismeritek szerintem, a Luis Valdés féle protestáló színházzal, az El Teatro Campesino, melyet a farmon dolgozó munkások hoztak létre, a szüretelők hosszú és kimerítő sztrájkját támogatandó. Úgyhogy lehet, hogy nekünk is lesz majd színházunk, ez nagyon jó lenne, egyszer lenne egy ilyen protest színházunk. Tehát végig szaladva ajánlatom a posztmodernt, vegyük komolyan, azonban talán illik az előadáshoz, hogy bizony a posztmodernnek is van dilemmája, mert hogy hol van a tolerancia határa, nyilván tudjuk, hogy van határa, és ezért én csak biztatnálak titeket, hogy védjük meg a posztmodern világ szabadságát, és vívjuk meg a szakmai küzdelmünket a definícióban megfogalmazott célok érvényesítéséért. Köszönöm.